katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ifjúsági zarándoklatot és szentmisét tartottak Csepellényi György boldoggá avatásáért Egerfarmoson. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek celebrálta, beszédet mondott Szabkó Mihály irodaigazgató, a Csepellényi György pálos szerzetes boldoggá avatási ügyének posztulátora. A Bicsén született pálos pap a 17. században a katolikus missziók egyik meghatározó alakja volt Észak-Kelet-Magyarországon. Füzér, Eger és Mezőköves térségében szolgált, ahol számos települést vezetett vissza a katolikus hitre. 1674-ben protestáns martalóc hajdúk egy csoportja elfogta, majd hosszú fogság és kínzások után Egerfarmos határában kivégezték. Hűségét és hitét a szenvedések közepette is megőrizte, ezért az egyház vértanúként tiszteli. Ternyák Csaba egri érsek kezdeményezésére 2024-ben kezdődött meg Csepellényi György boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza, amely várhatóan idén zárul le. A Szent István Rádió és Televízió szerkesztőségébe is ellátogatott a héten dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Ternyák Csaba egri érsek meghívására érkezett Egerbe. A főpásztorok, Ficek László általános helynök, Buda Péter, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke és Bércesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely János püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről is. A finanszírozás átláthatóságával és az intézményi autonómia erősítésével indokolta a kormány a Klebersberg központ és a tankerületi központok működésének felülvizsgálatát. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy már rövid távon érezhető lehet az intézményekben az, hogy növelik az iskolaigazgatók hatáskörét a tankerületi döntéseknél. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott az is, hogy az egészségügyi miniszter június végéig kidolgozza azt a módszertant, amely alapján intézményenként közzéteszik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. Megindulhat a helyreállítás a tiszaújvárosi Olefine 1 üzemben a múlt heti robbanás után, közölte a MOL. A hatósági helyszínelés lezárult, a közvetlen baleset veszélyt elhárították, az engedélyeket kiadták. A vállalat tájékoztatása szerint az üzem újraindítása előreláthatólag több hónapot vesz igénybe. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége közleménye a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést kritizálta, ami szerintük bérfeszültséget okozhatna. Szigorúbb határértékeket, a mérőhálózat bővítését és problémák esetére cselekvési tervek kidolgozását írja elő az új Európai Uniós levegőminőségi szabályozási irányelv, amelyről a Magyar Meteorológiai Társaság levegőkörnyezeti szakosztálya által rendezett előadásülésen beszéltek a Hungaromet Nonprofit ZRT szakértői Budapesten. Az egyik szakértő előadásában elhangzott, Magyarországon 8-12 ezer idő előtti halálozásért felel a légszennyezettség, és az Egészségügyi Világszervezet szerint az európai lakosság nagy része egészségkárosító hatású légszennyezettségi környezetben él. Az új 2024-ben elfogadott irányelvvel az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig 2005-höz viszonyítva 55%-kal csökkenti a légszennyezés egészségre gyakorolt hatását. Az Egyesült Államokhoz fordult a légvédelmi eszközök hiánya miatt Volodymyr Zelenszkij, erősítette meg az ukrán elnök kommunikációs tanácsadója. Az amerikai elnöknek és az Egyesült Államok kongresszusának címzett levelében az ukrán vezetés különösen a rakétaelhárító rendszerek hiányára hívta fel a figyelmet. Végül a szombati időjárásról. Észak felől átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Kisebb csapadék is főként az északkeleti északi ország részben fordulhat elő. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, megerősödik. Szombaton a hőmérséklet 26 és 31 fok közé melegszik fel. Északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékeket mérhetünk. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkozunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Világelső lett a miskolci ehető erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóth Szántai József, Miskolc megyei jogú város polgármesterem ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A kezdeményezést Matisták Éva alpolgármester, Kondás Vilmos, a Génius könyváruház tulajdonosa és Angyal Enikő, a Midmár Miskolci idegenforgalmi szervezet vezetője méltatta. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Én azért kértem szót, mert én részese lehettem ennek a díjnak az átvételébe, hiszen Gyulával együtt vettük át Berlinbe a Green Destination-nek a díját, ami egy fantasztikus élmény volt. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy én részese lehettem, és mindenkinek köszönöm, mert hiszen ez a díj nem jöhetett volna létre. Gyula már felsorolt itt mindenkit, ha Vilmos nem karolja fel a könyvet, Krisztályék, Henék nem kezdenek el az ízekkel dolgozni, ha nem íródik meg ez a pályázat, ugye a Midmát, Julikáikkal, Északerdő, tehát mindenki, aki ma itt van, és elnézést, ha valakit kihagytam a felsorolásból, mindenki részese ennek a díjnak, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, és én loptam egy mondatot Gyulától, ami Berlinben hangzott el először, tehát ugye ez az egész olyan, amikor egy pici apró bükkmagból egy nagy terebélyes bükkfa nő, és ugye a bükkfa ágai, a bükkfa levelei itt vagyunk mi, úgyhogy én azt kívánom, hogy terebélyesedjen ez a bükkfa, hogy legyen még több projekt, és vigyük ezzel Miskolc hírét, és egyre jobban, és egyre többen akarjanak minket megnézni, nem csak a ehető erdő miatt, hanem a bükk miatt, miattatok, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves alpolgármester úr, kedves vendégek, és hát nagyra becsült Bozsó Gyula barátom. Azért kértem szót, mert én úgy gondolom, hogy a legelső lépésektől ismerem Gyulát, ismerem Gyulának a dolgait. 2021 és 2025 között 5 album jelent meg, ez az 5. Ha így halad éves szinten, akkor nagyon jó lesz. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy nekem van egy országos hírű író barátom, Lőrinc László, aki most 86 éves és 100 fölött van, nem tudja, hogy hány könyvet írt, hát ha Gyula így halad, akkor ő se fogja tudni, hogy hány albumot csinált. És hát sok különlegességet tudok mondani önöknek azért, mert Gyula megérdemli, hogy olyan dolgokat is elmondjunk, ami még inkább öregbít és erősíti az ő hírnevét. És természetesen Miskolcét is. Itt van 5 gyönyörű szép album, 5 évnek a munkája minden évben egy, és én 40 éve vagyok könyvkereskedő, de még albumokból ennyit nem adtam el, mint ezekből. És ezt őszintén mondom, 21-ben megkeresett Gyula valamikor évközben, hogy lenne ez az erdőfilm. Nézzem már meg, hát majd mondtam, hogy figyelj rám, ez frenetikus, ezt meg kell csinálni. Megcsináltuk, nagyon-nagyon nagy siker volt. Jött a másik könyv, az Ajlabbük, fantasztikus. Én úgy gondolnám, hogy sok hegység van az országban, de bükk egy van. És ez olyan, mint valakinek az első szó, hogy tehát bükk csak egy van. És ez is a miénk. Akkor jött a harmadik könyve, az ehető erdő. Na hát, ehhez szavakat se találok, 5 kiadást ért meg idáig. Ez volt az alapja annak, hogy ezt a díjat Gyula megnyerte, de természetesen az előző kettőnek a tapasztalata ebbe már megmutatkozott. Tehát ez a könyv, én úgy gondolnám, hogy talán az albumok albuma, de nagyon bízom benne, hogy ezt csak így múlt időben mondom, mert Gyula termékeny, és hát azért vannak tervei. Akkor utána jött a Miskolc album, és akkor erről egy apró sztorit. Tavaly decemberben illik kint lenni sokat az eladótérben, sok vevünk van, bejött egy idős házaspár, hát olyan fiatalok, mint én, akkor inkább így mondom, és vettek 5 Miskolc albumot. Hát a kíváncsiság furdalt. Mondtam, hogy mondjátok már meg, vagy hát azt mondja, 4 gyerekünk szétszórva él a nagyvilágba, ezeket neki küldjük, az 5. meg a miénk lesz. Tehát akkor az előbb már beszéltünk az Ehető erdőről, a Miskolc album meg a maga nevébe egy fantasztikus dolog, mert az országnak egyetlen városa, nagyvárosa nincs, amelyiknek ilyen gyönyörű, reprezentatív albuma van, mint Miskolc városának. És akkor lesz még egy ünnepünk, nem sokára az ünnepi könyvét, azért mondom el, és ez a ünnepi könyvét a Rákóczi 450. születésére, tehát arra koncentrál, és akkor, ha valaki elolvassa, nagyon szeretném, ezt mindig elmondom, hogy az Avasi kilátónak van egy története. A legelső egy 42 méter magas fából készített bástya volt, amit 906-ban, amikor Orostóból hazozták Rákóczinak Anvait, akkor készítették, és Miskolc volt a legrákóczibb város az országban. Tehát van mire büszkék lennünk, és ez a könyv ezt is megmutatja. A harmadik, most már a 5. könyvét, az Egy csepp erdőt, pedig hát ez ennek ebbe a sorozatba szintén fantasztikus. És hát csak a kíváncsiság, azért, hogy kíváncsiak legyenek, és furdalja kíváncsiak önöket, hát Gyula készül valamivel, de azért nem mondom el, mert hát ha elmondanám, akkor már nem lenne érdekes, készül valamivel, ami én úgy gondolom, hogy hihetetlen nagy büszkeséget fog okozni, és hihetetlen nagy népszerűséget fog okozni, és még inkább Miskolc városát fogja népszerűsíteni az a könyv. Lehet fantáziálni, de én úgy gondolom, amikor megvalósul a dolog, akkor lesz már igazán. Na tehát, ami nagyon fontos, hogy van nekünk egy Bozsó Gyulánk, van nekünk egy Miskolcunk, van nekünk egy Avasi kilátónk, van nekünk Tapolcánk, mindenünk van nekünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat Miskolcon, és én mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy az ember ott érezze magát jól, ahol él, ahhoz az kell, hogy ismerje meg a környezetét, szeresse meg a környezetét. A másik, még egy kis apróság. Nekem 5 unokám van, 2 fiú itt van Miskolcon, itt él, és rengeteget kirándulunk erdőbe. Nagyon-nagyon szeretnek kirándulni. Hát el kell, hogy mondjam, hogy óriási büszkeség, amikor 4-5 órát csatangolunk, és azt mondják, papa, bírod még, hát nem tudok mit mondani, hogy ne bírnám. Na szóval, én úgy gondolom, hogy ki kell próbálni. Az ő könyvei ehhez adnak segítséget, illetve ahhoz adnak segítséget, hogy a mindennapjaink szebbek legyenek, és ahhoz adnak segítséget, hogy ez a város, Miskolc városa, ott legyen azon a méltó helyen, ahol kell lennie. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy szót kaptam. Nagyon rövid szeretnék lenni, csak egészen egyszerűen szeretném megköszönni a városvezetésnek azt, hogy méltónak tartotta a munkánkat arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és megünnepeljük ezt az eredményt. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy egy furcsa dolgot mondok talán, hogy a mi munkánk igazándiból most kezdődik. Tehát tény, hogy megnyertük ezt a világversenyt, és elértünk egy rendkívüli eredményt az Ehető erdő pályázattal, és ezután is tényleg nagy köszönet Innotime Kft. Nagy Gyulinak, mert elképesztő az a szakmai munka és az a szakmai tudás, amit ő ebbe beletett. Viszont azt nagyon fontos felismerni és érteni, hogy ezt mi céllal csináltuk, tehát nem véletlenül adtuk be ezt a pályázatot. Én tulajdonképpen 2020 óta különböző felállásokban ott bábáskodom az Ehető erdő körül, és már az első perctől az volt a megérzésem, hogy ez az a valami, ez az a spiritus, ez az a plusz, ami máshol nincs, de Miskolcon van. És hogyha mi ezzel megfelelően bánunk, ezzel a különleges egyedi kincsel, akkor ez alkalmas arra, hogy ezt a várost marketing szempontból, megítélés szempontból teljesen újjáépítse. De ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha ezt a kincset szépen gondosan őrizzük, ápoljuk, és most visszük tovább, tehát ez az eredmény lehetőséget ad nekünk arra, hogy erre tovább építkezzünk. Ez egyébként a turisztikai fenntarthatósági minősítésnek egy belépő fokozata egyúttal. Miskolc városa számára azt gondolom, hogy nem kell külön ragoznom, hogy ugye a fenntarthatóság és a természettel való együttélés az, ami az előrevívő út. Mi ezt tudjuk nagyon szépen becsomagolni, tálalni ebbe az ehetőerdő sztoriba és a világ számára, így Miskolcot egy nagyon vonzó vágyott helyé tenni. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az ehetőerdő, tényleg nagyon komolyan gondolom, hogy minden egyes szereplőnél nagyon bízom benne, hogy ez nem szorul külön magyarázatra, hogy akkor, amikor bárhol, bármilyen helyszínen, vagy sajtóorgánumban, vagy programon mesél erről a programról, akkor hangozzon el, hogy ez Miskolc és a Bükk. Mert ez itt született meg, ez egy egyre inkább népszerű szemlélet, ugye az erdei alapanyagú gasztronómia. Ez a világban is egyébként egy nagy trend, tehát mondhatom, hogy trendben vagyunk, de itt Magyarországon ennek a szülőhelye, ez a város és ennek a városnak a környéke, ezt használjuk, ezt az információt és ezt a tudást, és ezt a kettőt mindig tegyük össze, hogy az ehetőerdő, ez egy Miskolcról indult gasztrosztori. Úgyhogy én kívánom, hogy a további hasonló sikereket érjünk el, gyertek velünk tovább ezen az úton. Tele vagyunk Julival tervekkel és elképzelésekkel, hogy tudjuk tovább csiszolni, fényesíteni ezt a kincset, és kérem a városvezetés támogatását is, hogy támogassanak minket ebbe a munkába, mert ez meg fogja magát hálálni, ez a sztori.
Sikeresen zárult a Visegrádi Országok Geoparkjainak negyedik nemzetközi szakmai találkozója, amelynek májusban a Bükkvidék UNESCO Globális Geopark adott otthont. A Magyarországból, Lengyelországból, Csehországból és Szlovákiából érkező szakemberek a Miskolci Szeleta Park látogatóközpontban gyűltek össze, hogy megosszák egymással a fenntartható térségfejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat. A találkozóról György Balázs, a Novohrád-Nógrád UNESCO Globális Geopark irodavezetője, és Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója adtak tájékoztatást.
Mindig úgy jellemezzük ezt, hogy földtani szempontból nincsenek határok. Nálunk nemzetiségi szinten is ez egy kicsit olyan kérdőjeles, mivel a szlovákiai oldalon a lakosságnak közel az 50%-a mai napig magyar nemzetiségű. Az együttműködés jelenleg annak tudható be, hogy van egy Magyarország és egy szlovákiai szervezet, akik folyamatosan együttműködnek azért, hogy a geopark fenntartható legyen. Tervezünk egy európai területi társulást létrehozni, ami annyit jelent, hogy egy szervezeten belül tudnánk mind a magyar, mind pedig a szlovákiai szervezetek közösen dolgozni azokért a célokért, amivel a geoparknak a fejlődését tudnánk bebiztosítani. A mi geoparkunk 2008 óta van, 2010-ben kerültünk a globális geopark hálózatba. Ez alatt az idő alatt számtalan tapasztalatra tettünk szert, kiemelném a környezeti nevelés fontosságát. Most már elmondható az, hogy akik a geopark létrejöttekor részt vettek ilyen természettudományi versenyeken, vagy esetleg nyári táborokban. Most ezek a fiatalok már felnőtt kort elérték, és úgy vesszük észre, vagyis azt figyeltük meg, hogy részt tudnak venni maga a munkaerőbe is, hogy a szakmai dolgokat fel tudják olyan mértékben használni, hogy lettek közülük geológusok, biológusok, tanárok, akik részt tudnak venni bármiféle ilyen környezeti nevelési programba, tanulmányi utakon. Szóval a fejlődés az lassú, mivel minden fejlődés lassú, én úgy veszem észre, viszont meghatározó része lett magának a térségnek a geopark. Nyáron, mint említettem, a környezeti nevelésre tesszük a hangsúlyt, mivel a gyerekeknek épp szünidő lesz, úgyhogy rengeteg időt tudunk együtt tölteni. Nyári tábor idén is lesz, most már a 15-et fogjuk szervezni. Emellett, mivel UNESCO globális geopark vagyunk, ezért a globális geopark hálózattól jönnek hozzánk az ellenőrök a 4 éves újraértékelésre, úgyhogy az augusztus végi időszak azzal fog telni, hogy ezeket az ellenőröket vendégül látjuk, és megmutatjuk nekik a geopark szépségét. Ez 4 évre szól, és most már nekünk ez a 4. újraértékelés lesz. A V4-es találkozó az Szlovákiából indult maga az ötlet, ezt 4 évvel ezelőtt Selmecbányán volt az első megvalósult ilyen akció. Utána követte Csehország, Lengyelország, és most Magyarországon a 4. helyszín lesz, ami összehozza a visegrádi 4-eknek a geoparkjait. Ez mindig is egy jó felület volt arra, hogy itt a közelben élő, egymásra támaszkodó geoparkok közös pályázatokba, vagy közös gondolkodás szerint valamilyen célokat kitűzenek maguk elő, és beépítsék ezt a stratégiájukba, és ez szerint próbálják megvalósítani azokat a fejlesztéseket, amik várnak az ilyen geoparkokra.
Nem csak a geológia, hanem a térségfejlesztés is nagyon-nagyon fontos. Azok az együttműködések, amelyek vagy a településekkel, vagy gazdálkodó szervezetekkel, vagy civil szervezetekkel kialakítottunk, és természetesen az edukáció, a tájékoztatás is ugyanolyan fontos. Nagyon-nagyon jó a kapcsolat, tekintettel arra, hogy Selmecbányán 3 éve aláírtunk egy együttműködési megállapodást, ami arról szól, hogy a V4-es országoknak a geoparkjai, és nem csak az UNESCO, hanem a nemzeti geoparkjai is ebben a tömörülésben aktív szerepet vállalnak, és együtt dolgozunk a környező 3 országgal már 3 év óta. És nem csak szakmai együttműködésünk van, minden évben találkozunk, a jó gyakorlatokat osztjuk meg, hanem az, hogy szinte barátságok alakultak ki, úgyhogy most már ezen a 4. alkalmas találkozón már barátként üdvözölhetünk minden résztvevőt. A konferencia az egy nagyon erős szakmai nap lesz, amikor megosztjuk a jó gyakorlatokat, az elmúlt 1 évben tett eredményeinket, és nyilván valamennyire a jövőbe is kitekintünk. Beszélünk most, a konferencia hangsúlya a helyi közösségépítés lesz, tehát hogy miként tudunk együttműködni akár oktatási intézményekkel, településekkel, kistermelőkkel, hagyományos kézműves terméket előállítókkal, illetve a turizmus azon szolgáltatóival, akik akár egy túra
kultúra vezetésben és más geológiai specialitásokban is közre tudnak működni. Úgyhogy a mai nap egy szakmai nap, kifejezetten előadásokkal, workshopokkal fűszerezve, és holnap pedig ténylegesen megmutatjuk azokat az értékeket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket mi itt a Nemzeti Parknál, a Bükkvidék UNESCO Globális Geoparknál gyakorolunk. Tehát nagyon-nagyon sok közös feladatunk van, amit így a tapasztalatokat megosztva könnyebben tudunk kezelni, és hatékonyabban tudjuk kezelni. Viszont vannak eltérő sajátosságok, ami egyrészt lehet a geológiai eltérésekből, vagy az egyes országok különböző szabályozásaiból. De én azt gondolom, hogy ezek a konzultációk, amiket itt folytatunk, azok elősegítik azt, hogy mindenki tanuljon a másik nemzet akár földrajzi adottságaiból, akár intézményrendszeréből. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon hasznos ez a találkozó. A világörökségi helyszíneknek áll rendelkezésre egy külön alap, ez geoparkoknál nincs, de én azt gondolom, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, mint a geopark munkaszervezete, az rendelkezik olyan tapasztalatokkal, amivel mi az alapfeladatainkat, tehát nemzeti parkos alapfeladatainkat úgy tudjuk kiegészíteni, hogy ez a geoparknak is megfeleljen. Tehát lényegében van bizonyos azonosság, átfedés a nemzeti parki alapfeladatok között, de az, hogy nemzetközileg ezeket a gondolatokat meg tudjuk osztani, az mindenféleképpen előnyt jelent saját magunknak is a Nemzeti Park, illetve az UNESCO Globális Geopark munkájában.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogram bemutatását, és foglalkoztunk még a Nemzetközi Geopark találkozóval is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Május 23-a több mint két évtizede, vagyis 2000 óta egyet jelent a Teknősök Világnapjával. E nap célja, hogy ráirányítsa a közvélemény figyelmét a teknősök védelmére és megóvására. ez a éles nap és az a hír, mi szerint a Ráckevei Dunaágban is. Nemrégiben alligátorteknős bukkant fel, adta az ötletet, hogy a kérdésről elbeszélgessek dr. Babocsai Gergellyel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökével.
Az alligátorteknős az egy Észak-Amerikában élő teknős, amelyik az Egyesült Államok nagyjából keleti, észak-keleti kétharmadát töltik ide, egészen Kanadáig is átnyúlik, tehát egy viszonylag hideg körülmények között is megélni képes nagy testű teknős. Hát olyan 40 centire, 50 centire is megnőhetnek a nagyobb hímek, ennél azért általában kisebb, 30-40 centisek a legnagyobbak.
Ez csak a páncélhoz.
Ami egyébként azért is vicces, mert hogy a páncélja egy kicsit olyan, mint hogyha kinőtte volna, tehát hogy nem fér bele a teknős a páncéljába, hanem úgy minden, ugye a lábai, a vállai, vagy legalábbis a karjai kilógnak belőle, a feje kilóg, a farka kilóg bele, tehát nem tud úgy eltűnni benne, mint az ismert mocsári teknős vagy ékszerteknős, amit sokan láttak már, hanem valahogy mindenhol kilóg a teknős a páncéljából. Elég sárkányos kinézete van, tehát ugye maga a páncélnek a tetején is fut három párhuzamosan elnyúló taraj-szerű picit ilyen tüskés vagy kiemelkedések a páncélon. A farkon is van egyfajta egy ilyen sárkány tarajszerű képződmény. És
innen a neve, hogy alligátor teknős, nem?
Igen, igen, mert nagyon emlékeztet mondjuk egy alligátornak a farkára, az ő farka is. Mondjuk ez egy megtévesztő név egyébként, mert ez nálunk a németből érkezett ez az elnevezés, hogy alligátor teknős, de az Egyesült Államokban ezt a teknőst harapós teknősnek hívják. És az Egyesült Államokban van egy nagyon-nagyon közeli rokonfaja, amit mi kesejű teknősnek hívunk, azt hívják az amerikaiak alligátor harapós teknősnek. Egy ilyen nagy keveredés van a névvel. Nálunk a megfelelő elnevezés ennek a fajnak az alligátor teknős, és ennek a nagyobb rokonának az elnevezése nálunk a kesejű teknős. A nevüket egyébként, vagy a kesejűt, azt a kesejű teknős onnan kapta, ahonnan egyébként maga az alligátor teknős is kaphatta volna a nevét, hogy egy ilyen kampós felső csőrkávája van, ami arra jó, hogy amit megfog, legyen az bármi, tehát dög vagy ilyesmi, akkor abba jól bele tudja akasztani, és utána nagyon izmos lábaival és a nagyon erős karmaival ezeket is szét tudja marcangolni, és akkor darabokban le tudja nyelni azt, amit el akar fogyasztani. Egyébként mindenfélét eszik, ragadozó is, tehát nagyon ügyesen meg tud fogni halakat is, kétéltűeket, más hüllőket, esetleg vízimadarakat is, minden további nélkül, de valószínűleg, hogy igen nagy számban fogyaszt inkább dögöt, amit talál a vízben. Ezt szépen megkeresi, jó szaglása van, megtalálja, és amennyit kell belőle neki, ezt megeszi. Állítólag az Egyesült Államokban ezen tulajdonságai miatt használták, vagy akár mai napig használják hullák keresésére mocsárban, mert hogy pórázra lehet őket rakni, hosszú pórázra, és hát hogyha valahol oszlik egy hulla, akkor azt ők meg fogják találni. Emellett még eszik rengeteg növényi anyagot is, tehát sok növényt is fogyaszt.
Föltettél nemrégiben egy posztot a Facebook oldaladra, amiben úgymond a védelmet bevetted az alligátor teknőst, hogy ott, ahol él, ahol őshonos, ott nem félnek tőle, úgy kezelik, mint mi itthon a mocsári teknősünket.
Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy időben nagyon nagy számban kerültek állatkereskedésekbe. Nálunk talán nem olyan nagyon nagy számban, de a 80-as évek elejétől kezdődően lehetett kapni ezt a teknőst. Akkor még ilyen picike volt, és ilyen pici kis sárkányszerű jószág volt. Nagyon jól néztek ki, nekem is volt még abban az időben. Gyorsan hozzá is teszem, hogy én nem elengedtem, hanem én annak idején elcseréltem egy másik teknősre, és nyomon követtem a sorsát, sose engedték el, hanem aztán valahogy később elkerült valahova, tehát nem hazai vizekbe került. Tehát egy nagyon jó pofa kis jószág volt, de hát elég nagyra nő, ugye, mint mondtam, és egy nagyon izmos, erős állat, hatalmas nagy feje van egyébként, és ezzel a kampós csőrkávájával nagy erővel meg tud fogni valamilyen zsákmányalatot, beleértve az ember ujját is, hogyha piszkálja. Ráadásul jó hosszú a nyaka, tehát elég hátra tud csapni vele, úgyhogy nem lehet olyan könnyen megfogni, az ember valahol közepén megfogja a páncéljánál, akkor tényleg beleharaphat az emberbe. És mivel a legnagyobbaknak tényleg bivaj erős állkapcsuk van, ezért okozhatnak, hát ha nem is mondom, hogy nagyon súlyos baleset, de mondjuk egy komoly kézsérülést elszenvedhet az, akit megharap egy ilyen teknős, és emiatt egy idő után valahogy egy nagy pánik tört ki ez ügyben, és nagyon veszélyes állatnak nyilvánították őket, miközben egyébként az eredeti élőhelyükön utána néztem valamennyire, egyszerűen nem lehet találni olyan, illetve egyetlen egy olyan esetet találtam, amikor egy orvosi esetleírás volt, amikor valami fiatal embert tényleg csúnyán megharapott az aligátor teknős, de mint kiderült, kiderült, a teknős az kín volt a szárazföldön, és ez fiatal ember csak addig piszkálta, amíg a teknős megharapta. Igazából ezek nem veszélyesek az emberre, hogyha nem nyúlunk a szájába, tehát nem piszkáljuk, és nem nyúlkálunk az orra előtt. A vízben meg kifejezetten elkerüli az embert. Tehát amikor a vízben lapul, már pedig az esetek többségében a vízben lapul, és nagyon nehéz észrevenni, ha valaki arra sétál, akkor jó eséllyel a teknős egyszer meghátrál. Hát sokkal nagyobbak vagyunk nála, ő azért tart a nagyobb élőlényektől, hát hiszen potenciálisan ő maga is zsákmány állat, egyszerűen meghátrál. Mert nagyon félnek attól, hogy kisgyerekeknek a lábát leharapja, stb. A Balatonba. Miután az Egyesült Államokban ilyenek nem történnek, minden bizonnyal ez nálunk sem történne meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ekkora pánikot kell tenni emiatt a teknős miatt nem szükséges, legalábbis ami közegészségügyi vagy baleseti statisztikák tekintetében érdemes lenne. Ellenben viszont a probléma az, hogy amikor veszélyesé nyilvánították ezt a teknőst, meg ráadásul már korábban 2010-ben a hazai faunára potenciálisan veszélyt jelentő állattá nyilvánították, vagyis megtiltották a kereskedelmét, 2015-ben még ráadásul veszélyes állattá is nyilvánították, és onnantól kezdve nem lehetett sem kapni, de akiknek volt, azok meg megszabadulni sem tudtak tőle legálisan.
De hát a becsippelteti?
Nem, mert ugye miután veszélyes állattá nyilvánították, az meg már különleges engedély kellett, és különleges körülmények kellettek, ráadásul ha jól értem, képzettség is kellett hozzá abban az időben, amelyik nyilván egy hobbi állattartónak nem feltétlenül volt, szakirányom felsőfokú képzettsége ilyesmihez. Tehát magyarán ott állt egy teknőssel, ami évekkel korábban vett, és hirtelen illegálissá vált, és még eladni sem tudta, mert még ráadásul ezért is büntették volna. Magyarán az lett, hogy egy csomó ember valószínűleg, hogy ebben a megoldatlan helyzetben elengedte a teknőség. Azt azért mindannyian tudtuk, hogy mivel Kanadáig előfordul, a magyar körülmények azok neki tökéletesen megfelelnek, át tud telelni, semmi baja nem lesz, tehát valószínűleg, hogy senki sem akarta megölni a saját házi állatát, hanem fogta és sokan elengedték, ami persze egy felelőtlen lépés volt, de ez egy nagyon fontos tanulság, hogy amikor egy olyan rendeletet hozunk, amikor emberek valami fajta konfliktusba kerülnek a törvénnyel, illetve a saját érzéseikkel és a jó akaratukkal, hogy nem fognak egy teknőst megölni csak azért, mert illegálissá vált, hanem elengedték. Úgyhogy nagyon sok kerülhetett ki, illetve nem tudjuk, hogy pontosan mennyi került ki, mert nem volt arról se nagyon adat, hogy mennyit adtak el abban az időben, meg hogy abból mennyi maradt életben, de az biztos, hogy valamennyi kikerült a természetbe. Na most ugye 80-as évekről beszéltünk, tehát mondjuk azt, hogy esetleg a 90-es évektől kezdődően kerültek ki, azóta most már 2026-ban vagyunk, tehát az mondjuk olyan 40 év távlatról beszélünk, viszont ez a teknős az irodalmi adatok alapján simán 40 évig elél, de vannak egyes adatok, amik szerint 50-100 év közötti időtartamot is megélhetnek, tehát a kint lévő teknősök simán származhattak azokból az állományokból, amiket a 80-as években adtak el.
Igen, igen, de találtak 20 éveseket is, meg fiatalabbakat is. Ezek vagy már kint születtek, vagy újabban kerültek ki.
Az, hogy újabbak kerültek ki, az úgy is lehetett, hogy ma is van olyan adat, találtunk olyan aligátor teknőst Budapestnek a második kerületében, amelyik valószínűleg valami lakásból, erkéről eshetett le, vagy valami ismi, ami azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy mai napig vannak emberek, akik titokban, de tartják ezeket az állatokat, tehát soha nem passzolták el, nem engedték őket szabadon, el nem tudták adni, tehát nem adták el, hanem titokban megtartották a régi kedvencüket, és mai napig megvan. Ezekből előfordulhat, és volt egy jó néhány évvel ezelőtt egy eset, amikor egy fiatal embert a hatóság elfogott, mert Facebook oldalon a saját szaporlatát hirdette eladásra, és akkor a rendőrség álvásárlással odament, és a srácot elfogták, és nagyon csúnyán meg is büntették, ami azt jelenti, hogy később is voltak emberek, akinél voltak szaporlatok. Tehát valószínűleg, hogy voltak fiatalabb állatok is fogságban, amik még később kerülhettek ki a szabad vízbe. Viszont ugye, amit nem tudunk, hogy mennyien vannak kint, és azt sem tudjuk, hogy előfordult-e az már, hogy hím és nőstény összetalálkozott valahol megfelelő élőhelyen. De azt már tudjuk, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is, tavaly Cseppel környékén találtak nagy aligátor teknőst, ami kijött a szárazra, már pedig mivel nem nagyon szeret a szárazra kijárni, napozni kijár, meg előfordult, hogy víztestek között közlekedik, de hogyha jó víztestek között van, már pedig a Cseppel-sziget nyilván ott azért bőven van víz, akkor nem biztos, hogy kijár a szárazföldre, ha csak nem tojásokat rakni. Az viszont előfordulhat, hogy amit így szárazulaton találnak tavaszi időszakban, azt most az egy-két példányt, az arra utalhat, hogy esetleg ezek a teknősök tojást rakni mentek ki a szárazföldre, és ez azt is jelentheti, hogy lehet belőle már szaporulatot a szabad természetben is. Na most ugye mondtam, hogy nagyon rejtetten él, általában a vízben tölti az idejének a 99%-át, nem nagyon napozik, időnként előfordul, hogy kéne szárazulatra napozni, de akkor mondjuk nem feltétlenül vesszük észre, mert nagyon óvatos, vagy éppen laikusoknak fel se tűnik, hogy a többi teknős között van egy aligátor teknős, de ami fontosabb, hogy nagyon rejtő színe van, tehát még a vízben sem nagyon lehet észrevenni, ha csak a horgászok véletlen horogra nem akasztják, és emiatt nem tudjuk, hogy mennyien lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon rejtett életmódot élő, legalábbis emberi szemmel nehezen észrevehetően éli az életét, és nem tudjuk, hogy mennyi lehet a természetben. Na most egy ilyen állatnál, hogyha például feljövőben van, tehát tegyük fel mondjuk egy potenciálisan már szaporodó képes populációi van, vagy növekvő populációi vannak, akkor előfordulhat, hogy abban a helyzetben vagyunk a mostani években, ami nagyon sok özönállatfajnál, vagy akár özönnövénynél is ismert, úgynevezett lappangási időszak, amikor még nem nagyon vannak sokan, nem nagyon vesszük észre őket, de már jön föl az állomány, és egyszer csak lehet, hogy be fog robbanni. És ezt most nem tudjuk, hogy az aligátor teknős ebben a folyamatban hol áll, hogy egyáltalán elindult-e ez a folyamat. Az én félelmem az eddigi ismereteim és adatok alapján az, hogy ez az állat ez egy lappangási időszakban van, nem véletlen került bele az özönállatfajok könyvébe is.
Amikor arra utaltál, hogy ott, ahol él, ott nem bántják, nem félnek tőle, egyben utaltál arra is, hogy viszont itt nincs helye.
Igen, hát itt semmiképpen sem lenne szabad hagyni, hogy feljöjjön, de nem igazán tudom, hogy milyen módon lehetne tőlük megszabadulni, mert hogy nem tudjuk, hogy hol vannak, tehát csapdázni egyébként lehet valamennyire, viszont talán ami nagyon fontos, és ebben azért nem szokott hiba lenni az elmúlt években, hogyha meglátják, akkor az általában menhelyre kerül. Az már azért nem kerül vissza a vizekbe. Nagyon fontos, hogyha ilyen teknőst látunk, akkor azonnal kell hívni nemzeti parkot, vagy állatbefogókat, vagy állatorvost, vagy aki kompetens ebben a dologban, a hatóságot, és akkor azok megpróbálják megoldani, hogy azonnal befogják ezt az állatot, és akkor elhelyezik valami menhelyen, tehát hogy semmi szín alatt se kerüljön vissza. Természetben egy ilyen teknős, ez az elsődleges fontosság. Kérdés az, hogy hogyan tartsuk vissza. A YouTube tele van amerikai videókkal, nem azért, hogy hogyan fogdassuk ezeket a teknősöket, hanem arra vonatkozóan vannak nagyon-nagyon jó kis videók, hogyha például aligátor teknős találunk az úton, hogy segítsünk neki, hogy ne üsse el más autó, ezért mutatnak nagyon jó pofa módszereket arra, hogy hogyan lehet egy teknőst az útról levinni, anélkül, hogy megharapna bennünket. Ezeket érdemes megnézni, általában egyik legjobb dolog az, hogyha alá teszünk valamilyen nagyobb lemezt, akár ezt a gumi szőnyeget, ami az autónak az elején van, hogy ne sározzuk össze az autót, tehát egy olyat is meg lehet fogni, a teknőst rá lehet húzni a farkánál fogva erre a gumira, utána nem szabad húzni, mert megsérül a gerince, tehát hogy a gumiszőnyeggel a farkánál fogva le lehet húzni az útról, és akkor szépen el lehet engedni. Most mi ne engedjük el ezt Amerikában, hogyha ott járunk, akkor csináljuk így. Ha Magyarországon vagyunk, akkor próbáljuk meg olyan helyre húzni, ahonnan nem tud elmenni, és akkor hívjunk valakit, aki be tudja fogni, és el tudja vinni egy menhelyre.
Az elmúlt percekben az aligátor teknősök hazai megjelenéséről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökét hallották. Most irodalmi részlet következik, a felolvasótót Levente színművész.
Bársony István, a nagy zsombik között. Ősz az idő, s egymagam barangolok a rét útvesztőiben. Előttem és mögöttem sóhajtozó nádas. Azon túl, messzire, egy pár fehér tanya. A tanyák körül az őszi fonnyadástól bágyat falombok. A nap bearanyoz mindent, a fakó nátszálak kifényesednek tőle. A gyepbársonya helyenként topázárnyalatúvá válik a verőfénytől. Esett az eső, s a zöld attól életre kapott. A hosszú szárasság elsorvasztotta volt a zöldet, még itt is a mocsárvilág ez állandóan nedves területén. De most kiszépült a rét, mert megifjodott. Sűrű, apró gyepnő, mint tavasszal. Óvatosan járom a rétség süppedőit. Ameddig ellátok, ember nem kerül a szemem elé. Felséges magány ez, amelyben tökéletesen a magamé lehetek. Nincs, aki nyűgözzön, akivel törődnöm kellene. Óraszámra bújhatom a nádast, a zsombikost, a rétség szigeteit, embernyomra sehol sem akadok. Mintha utolsónak maradtam volna a fajtámból, olyan igazán egyedül vagyok. Lassú, csobbanó lépéssel méregetem a mocsári szalonkák hazáját. A rétség itt aránylag könnyen járható. Ez csak széle a nagy zsombikosnak. A sneffek itt vannak az apró, gyepes földpúpok között. Amint a tocsogóban előre haladok, felvillan egy-egy a sárfű közül, s reketten csekkentve csap el előttem, miközben megmutogatja fehér hasát. Rossz széllel megyek, és így minden sneff lőtávolon kívül kél ki. Szél irányába kellene haladnom, de akkor eltérnék a nagy zsombikostól, pedig azt el nem engedem, amit ott most, mielőtt lövést tennék, titkon megleshetek. Szinte örülök, hogy a sneff messze kél, s nem hoz kísértésbe. Mert egyetlen puskadurranás, és el volna rontva mai napra az a páratlan látvány, amiből mindig kiveszem a részemet, ha az év eszakában ide kerülök. Óvatosan húzódom hát tovább a nagy zsombikos felé, ahol minden zugot és hajlatot ismerek. Messziről olyan ez, mintha hullámos mező volna, vagy buja zöld legelő, amelyben derékig érő fű nő. De aki megközelíti, azelőtt egyszerre megváltozik a kép. A talaj hirtelen lesüllyed, s mély földrepedések látszanak, amelyek felületét barnán csillogó víz borítja. A szakadékos nyílások kígyózva kanyarognak ezer meg ezer vaskos zsombik között, amelyek embermagassággal emelkednek ki a széleken is. Valamennyiről ősbujasággal csünglek körös körül a sörényszerű lábfű, amely bozontos bölény homlokhoz teszi hasonlóvá a zsombik tetejét. Itt megszűnik a világ. Itt nincsen közlekedés. Aki ennek a zsombik rengetegnek csak úgy vaktában neki megy, az benne ragad, ott vész. Itt csak a leggyakorlottabb pákász boldogul. Egyik zsombikról a másikra lép, hosszú lápibottyával segít magán. Aki ehhez nem ért, vagy kellő türelme nincs, az könnyen lebukik a zsombik szakadékba, a derékig érő sárba iszabba. Onnan kimászni pedig kész szívszakadás. A türelmetlen ember a betegségig izgatottá válik a sárban ragadás érzésétől, s bolondul sietne, ami itt lehetetlen. Hát még ha a mocsár vámpírja is jelentkezik, hogy még jobban kergesse. A vámpír a pióca. A lápi pióca, amely különben nagyon csöndes féreg ősz idején, de ha elevenséget sejt maga körül, rögtön fickándozva siet a friss vérre. Nem kell egyéb, csak hogy a mocsárban egy kis időre megálljon a holtra fáradt ember. A vámpír már teszi tiszteletét. Jön egy, jön tíz, jön száz. S mind azon igyekszik, hogy belekapaszkodjék a meleg vért kínáló elevenbe. Hozzátapad a csizmaszárhoz, ellepi a sarat járó ember tagjait, ahol éri. Utálat, iszonyodás, amit maga iránt támaszt. Sőt, még félelem is, mert ahol elevent ér, ott megragad, mint a kullancs, és inkább kiszakad vele együtt a bőr, de el nem ereszti, hiába húznák le a testéről. A lápi embernek, aki tud vele bánni, semmiség ez. Ő mezítelen lábszárral is járja a mocsarat. Csak végig simít időnként a combján, s lesöpri érdes kezével a gyalázatos kis vérszopókat. azok, amíg jól meg nem ragadnak egy helyen, élhetetlenek, lehullanak. Azt pedig, hogy mikor ragadnak meg, jelzik. Mert akkor csíp a csókjuk. Azt meg kell érezni. S a lápi ember a csípésre csak oda nyúl, suhint a kezével, a pióca már visszaesik a vízbe. Ha pedig véletlenül mégis kifog rajta egy-egy vámpír, annak is van jó orvossága. Egy csipetnyi só, amit rá kell hinteni a megragadt piócára. Azt kéne mája, attól megvész, nyomban elereszti a zsákmányt. A lápi embernél mindig is van só egy kis zacskóban. A nagy zsombik szélén megállottam. Kihalt volt a világ fent és alant. Egy bíbit se röpködött. Egy vadruca se hápogott, mintha megszűnt volna itt minden élet. Majd mindjárt meglátjuk. Ismerem én már ezt a csöndet. Most éppen délidő van, s hozzá kellemes őszi meleg. Most van ideje a pihenésnek. A lopódzó róka sunyításával vonultam tovább a nagy zsombikos szélén. Meghajolva a zsombikos partján suhogó nátszalak fedezete alatt igyekeztem előre az érig. Ott vonalról vonalra emelkedve néztem ki a zsombik réteg közébe ékelt keskeny tóra, amit az érvize alkotott. Csupa barnaság volt a tó felülete. Vizet alig lehetett látni közte. Ezer meg ezer vadruca egymás mellett. Ott pihentek, nyújtózkodtak a zsombik tetején. Szárnyukat széjjel terítgették, hátukat, sónaljukat melengedték. Az őszi verőfényben meg-megcsillogott a szárnyukat tarkító smaragdzöld toll. Sokáig figyeltem lopva a pihenő társaságot, végül felállottam. A tengernyi vadruca zöme még akkor sem mozdult, de a tapasztalt vének közül gyorsan szárnyra kapott egy pár tucat. Most már oda durrantottam. Leírhatatlan az, ami a vízhangos pukkanásra következett. A zsombikos elkezdett zúgni, mintha vihar támadt volna belőle. Két másodperc múlva ezer meg ezer vadruca suhogott fel a levegőbe, s alig hangzott el az első ilyen robaj, következett utána a másik, a harmadik. Sorra-sorra, amint a belső vizeken tanyázó ruca seregek a riadót egymástól átvették. A zsombik fölött sötét lett az ég. A ruca falkák felhős rajokban keveredtek ott össze, s vaktában kanyarogtak, mint amikor a szúnyogoszlopot derékban nyesi ketté az ostorsuhintás. Most már élt a környék. A nádas és a zsombikos szinte nyüzsgött. A levegőben zúgás, süvítés, suhogás volt. És mindezt egyetlen puska lövést tette. Vagy talán mégsem csak az a lövés. Ahol a sűrű rucarajok közt legnagyobb volt a mozgolódás, ott észrevettem valamit, ami az érdeklődésemet még jobban lekötötte. Egy óriási madár csapott fel járhatatlan, megközelíthetetlen rejtőző helyéről, s átsuhogott a rigyások fölött, úgy kezdett körívben emelkedni. Sötét, hatalmas testéből szinte kivilágított hófehér farka, amit e pillanatban legyezűsre terített szét. Az ott egy rétisas volt. Tőle riadoztak annyira a rucák, messze bent a rét szívében is. A vérrablótól méltán rettegtek az istenatták. Bizonyos, hogy hízott rajtuk napról napra. Itt volt számára állandóan a terített asztal. Bármikor lepte meg az éjség, vadruca pecsenye rögtön kínálkozott neki. Nem törődtem többet a rucákkal, most már csak őt néztem, a merész rabló királyt. Hogy úszik csodás könnyűséggel, egyre feljebb, széles köröket rajzolva az égen. Már kiemelkedett a tétovázó, riadozó rucarajok közül, úgy szállt felettük, mintha a magasságból kormányozná a csőcselék népet. S íme, utána kezdtek felfelé kullogni mások is. A mocsárvilág kisebb banditái, a barna rétiőjvek, amelyek szintén itt laktak, s itt garázdálkodtak, s a durranásra most mind felriadtak, de eleinte a sűrű ruca csapatok közt fel sem tűntek. A légi térségek szárnyas oroszlánja hegymagasságra emelkedett. A szárnyas farkasok csak torony magasan kullogtak nyomában. Neki ott is jó volt. A fehér farkú sas már tökéletesen egymaga volt az ő birodalmában. Alatta kanyarogtak a lomha őjvek. Még lentebb, a nádas fölött s a zsombik labirint tájékán a rucák százai. Az ezrek azóta már megint leszálltak valahol. Gyönyörű látvány volt. Egyszer csak a király odafent a felhők hazájában, megszüntette a köréves röpülést, s elkezdett úszni, úszni. El innen, ki a végtelenbe. Addig néztem utána, amíg csak egy parányi, sötét pontot sejtettem belőle. A hófehér legyező, amit maga után vitt, akkor már régen beleolvadt a semmibe.
Bársony István a Nagy zsombik között című novelláját Tóth Levente színművész olvasta fel, és ezzel már az Erdő fohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.